Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 84. Zsoltárunkból szólt az igés köszöntő is. Ezt a Zsoltárt énekeljük az első verszakkal, Isten tiszteletünk kezdetén. Így kezdődik, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 425. dicséretünket, a 425. dicséret mind a 4 verszakát. Így kezdődik az első, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. a mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit, és arra adott válaszát, hiszen csak egy kérdésről feleltről van ma szó.
Harmincnyolcadik úrnapja. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig, különösen a nyugodalom napján, Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az Urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényi módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökké való szombatot már ebben az életben megkezdjem.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a Zsoltárok könyve 78. fejezete. Mivel hosszú ez a fejezet, ezért az első 16 versét olvasom, majd pedig az 56. verstől a fejezet végéig a 72. versig, de így is hosszú részről van szó, ezért azt kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel és figyelmesen hallgassuk Isten üzenetét. Itt szól tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 78. fejezetének első 16 verséből, majd pedig az 56. verstől a fejezet végéig Isten írott üzenete. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém füleiteket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számot, ősrégi titkokat akarok hirdetni. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez, mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett. Őseik előtt csodákat művelt Egyiptom földjén, Coan mezején. Tengert vágott kettő és átvezette őket, a víztömeget gátként állította meg. Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűzfényével. Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a mélységből. Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vízüket. De ők kísértették a felséges Istent, lázadoztak és nem tartották meg intelmeit. Hűtlenül elpártoltak, mint őseik, csalódást okoztak, mint a meglazult íj. Áldozóhalmaikkal haragították, és bálványszobraikkal ingerelték. Ezt hallva Isten felháborodott és nagyon megutálta Izraelt. Elvetette Silói lakhelyét, sátrát, amelyben az emberek között lakott. Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét ellenségei kezébe. Népét fegyver martalékává tette, mert megharagudott örökségére. Ifjai tűz emésztette meg, szüzeinek nem énekeltek názdalt. Papjai fegyver által estek el, özvegyei nem sírhattak. Akkor, mint aki addig aludt, fölébredt az Úr, mint egy bortól újongó hős, és visszaverte ellenségeit, gyalázatba döntötte őket örökre. De József sátrát megvetette, nem Efraim törzsét választotta, Júda törzsét választotta ki, a Sion hegyét, mert azt szereti. Magasra építette szentélyét, akár az eget, örök alapot vetett neki, akár a földnek. Azután kiválasztotta szolgáját Dávidot, és kivette őt a juh aklok közül. A szoptatós juhok mögül hozta el, hogy pásztora legyen népének, Jákobnak, és örökségének, Izraelnek. Pásztorolta is tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel. Isten áldja meg az ő üzenetét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva, csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édesatyánk a Jézus Krisztus által. Bizony, Urunk, mintha magunkról olvasnánk, mi is megvetettük fenségedet, oly sokszor ingereltünk, bosszantottunk téged, mert nem te benned bíztunk, bálványaikban, akiket mi magunk tettünk istenekké. És azt is láttuk, hogy mi lett ennek a következménye, bizony, bálványaink nem tartottak meg, nem mentettek meg, nem adtak felszabadítást bűneink alól, sőt, szolgaságba kergettek bennünket, azokat szolgáltuk. Urunk, hadd köszönjük meg neked a te világos és egyértelmű szavadat, a te kijelentésedet, és különösképpen, ahogy azt Jézus Krisztusban küldted el hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy te így akarsz most is kimenteni bűneinkből. Így akarod, hogy ne a te haragod legyen rajtunk, a kárhozat, hanem a kegyelem, az élet ajándéka. Köszönjük, Urunk, hogy mi már tökéletesen szemlélhetjük a megváltás művét. Izrael még csak ezt részlegesen láthatta. Még csak az ígéret ragyoghatott fel az eljövendőre, a Messiásra, a Krisztusra. Mi már tudjuk, az első szemtanúktól olvashatjuk, azóta is hirdethetjük, és a mi személyes életünkben meg is tapasztalhatjuk. Mit jelent, hogy bűneinkre bocsánatot adsz? Mit jelent, hogy felszabadítasz azok alól? Mit jelent az, hogy most már tudunk nem vétkezni is? És hogy mit jelent, Urunk, hogy vezetsz bennünket a megszentelődés útján? Urunk, hadd kérjünk téged, hogy most is te légy velünk itt szent lelkeddel. Áld meg igédet köztünk, hogy azt meg is értsük, hogy azt be is fogadjuk. Tedd, Urunk, valóban a mi összegyülekezésünket Isten tiszteletté, hogy megnyíljon a mi szívünk, és megnyíljon a mi fülünk, és hogy megértsük a te akaratodat, azt, amit személyesen nekünk akarsz mondani. Köszönjük, Urunk, figyelmeztetéseidet, köszönjük intéseidet, és köszönjük, Urunk, a biztatást, a bátorítást is, amit adsz nekünk igédből. Így kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel, áld meg igédet, üzenetedet köztünk. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 155. dicséretünket. 155. dicséret a kezdő Zsoltár dallamára megy. Így kezdődik a szövege. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, a Galatákhoz írt levél 3. fejezetéből, a 3. fejezet 19. versétől a fejezet végéig, a 29. versig református bibliolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg. Itt szólt át hozzánk a Galatákhoz írt levél 3. fejezet 19. versétől Isten írott üzenete. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közvetítették közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna megigazítás, megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nem olyan egyszerű a Galatákhoz írt levelet megértenünk, de Isten kegyelme, ami eljuttatta hozzánk ezt a bölcsességet, és ahogy Pál apostol tanította egykor ezeket a gyülekezeteket ott Galácia vidékén, úgy szeretné velünk is megértetni mindezt az igazságot, és milyen jó azt tudni, hogy itt ebben a gyülekezetben is sokan már értik ezt az igazságot. Nem csupán elmével, hanem hitben felfogni. Talán így is szoktuk mondani, szívvel megérteni. Az életünk egészével megérteni azt. Egy kicsit messzebbre is megyünk a mai szakasztól, hiszen összefüggenek ezek, ahogy a héten is olvastuk. Egy csodálatos ívet feszít ki Pál apostol, hagy mondjam így az emberi történet felé, az ő történetét. Méghozzá kezdve a kezdetektől, az első emberpártól, az ő bűnbeesésüktől, és akiket konkrétan is megemlít, Ábrahámot, itt volt a mai szakaszban is, ha most nézzük visszafelé időben, ez 4000 éves történet, aztán megemlítve a törvényt, Istennek törvényét, az egy olyan jó 3200-3250 éves történet, és megemlítve Jézus Krisztust, ez pedig tudjuk olyan 2000 évvel történés. És egy csodálatos ívet húz ezek felé az apostol, hogy az ember, a mindenkori ember értse meg Istennek a kegyelmét, az ő kinyilatkoztatását. Hogy miért is van szükségünk nekünk a bűnből hozzá menekülnünk. Röviden azért, hogy ne Isten haragja, ne a kárhozottban maradjunk, hanem hogy Isten gyermekeivé legyünk, így az örök élet ajándékosaivá. Tehát egy nagyszerű ívet mutat az apostol, megértetve velünk Istennek a cselekvését, az ő történetét. És az ő története által így belenyúl a mi világunknak a történetébe. Miről van szó? Az első dolog, és valóban nem értheti meg senki a kegyelmet, amíg meg nem érti, hogy bizony örököltük az őszülőknek a bűnét, áterendő, eredendő módon, és bizony mi már úgy születünk meg, hogy nem vagyunk teljességgel ártatlanok. Bár így szoktunk nyilatkozni egy most született gyermekről, pedig hozzuk magunkkal azt a bűnt, az őszüleink bűnét, a bűnre való hajlandóságot. És föl szoktam idézni ezt régi történet, még segéd lelkész koromban történt főnökömnek, két fia született először, aztán még született 4 gyermekük, és a kisebbik, amikor látta azt, hogy valóban hogy is van, vagy hát bocsánat, a nagyobbik hogyan foglalkoznak a kisebbikkel, bár köztük talán lehetett nem egészen 2 esztendő, és bár így mondom, televízió se volt otthon a lakásban, ahol esetleg rosszat tanulhatott volna, olyan sokat nem jutott ki még a templom kerítésén kívülre, és valóban a szülei is nagyszerű emberek voltak, akik teljes példaképű szolgáltak előtte. Mégis, mikor azt látta, hogy a kicsivel többet foglalkoznak, akkor a nagy beleharapott. És értetlenül állott mindenki, persze tudva azt, hogy az a bűn az áteredő bűn. Nincs olyan, hogy most született gyermek az teljességgel ártatlan lenne. És bizony azt is tudjuk az igéből, hogy napról napra meg ezt szaporítjuk is, ahogy időben, a mi életkorunkban előre haladunk. Tehát innen kell elindulnunk nekünk is. Megértenünk azt, hogy valóban kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. És hogyha nem beszélünk erről, akkor nem fogjuk megérteni a kegyelmet sem. Akkor azt mondjuk a kegyelemről, hogy igazán nincs is rá szükségünk. Ha nem látjuk azt, hogy miből kell nekünk szabadulnunk, hogy Isten hogy készített el a szabadulás útját, akkor majd nem értjük, nem tudjuk elfogadni a kegyelmét sem Istennek. Kedves testvérek, hagyd mondjam azt, hogy talán a mai világban erről keveset beszélünk. Még talán a gyülekezetekben is. Onnan kell elindulnunk, hogy bizony bűn alá vagyunk rekesztve. Mindenki vétkezett és hiába van az Isten dicsőségének. Olvassuk a római levélben. És egyszerűen Isten így akar bennünket szembesíteni bűneinkkel, és itt már ugrunk egyet a következő dologra, amit megemlített az ige, sőt, Ábrahámon most túra időben, a törvényre, Isten törvényére, ami megmutatja, hogy hol vétkeztünk. Természetesen, amikor itt törvényről beszél az ige, akkor az isteni törvényről beszél. Nem a világi törvényekről, amik körbevesznek bennünket. Olyan szempontból igaz a világi törvényre is, hogy amire nincs paragrafus, és hogyha valamit vétünk, és arra ne lenne paragrafus, hogy ezt tiltják, akkor lehetetlen lenne büntetni is az illetőt. De itt most Isten törvényéről van szó. És gondoljunk most, ez a legegyszerűbb, Istennek a 10 igéjére, a 10 parancsolatára. Hiszen maga a törvény könyve az egy jóval nagyobb keret. Itt van a Bibliánkban, Mózes 5 könyvében, de igazán itt, így mondom, az erkölcsi törvényekre kell gondolnunk. Nem a vallási, nem a rituális előírásokra, nem az étkezési szokásokra, amit a zsidóság gyakorolt, hanem az erkölcsi törvényekre. Ezek nem töröltettek el. Ezek most is itt vannak az Új Szövetségünkben. Ezek most is szembesítenek bennünket. És ha így gondoljuk végig a mi életünket, akkor bizony, ha őszinték vagyunk, akkor bevallhatjuk, hogy ezeket maradéktalanul sosem tudjuk betölteni. Vagy az egyik, vagy a másik ellen vétünk, vagy talán sokkal több ellen vétünk. És igaz az, amit később mondta az ige, hogy ha valaki egy ellen is vét, tulajdonképpen itt az egész ellen vét. Bár csak azért is, mert az első parancs így szól, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek idegen isteneid én előttem. És hogyha így nézzük a többi parancsolatot, akkor bizony igaz, ha én vagyok az Úr, az te Istened, akkor nem teszed ezt, meg ezt, meg ezt. És teszed, ami az Isten dicsőségére, az ő szentségére vonatkozik. Hogy hogyan kell őt helyesen tisztelni és szeretni, de nyugodtan mondhatjuk imádni. Ez az első 4 parancsolat. És nem teszed a többit, amivel pedig ártasz a többieknek, az embertársaidnak. Kedves testvérek, itt tehát igaz ez, ha egy ellen vétünk, tulajdonképpen az egész ellen vétünk. Szembesít bennünket Isten mindezzel. Mit is mond itt a mai szakaszunk, miért is adatott a törvény? A következőt mondta, mi tehát a törvény, így olvastuk, a bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. Tehát, hogy mondjam így, nagyon fontos szerepe volt a törvénynek. És később pedig így olvastuk, a 23. verstől, mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. És egy nagyon fontos másik képet is mellétett az apostol, hogy még jobban értsük, tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig. Mit is mond Pál, mire jó a törvény? Egybezárt bennünket. Ez nem csak a megtartatásunkra vonatkozik. Az eredeti kifejezés igazán arra utal, mint akit börtönbe zártak be. Tehát nem engedte az ott lévőeket, hogy kiszökjenek az alól. A párhuzamos helyeken is ezt a kifejezést így olvashatjuk a történetekben. Máshol is szerepel ez a kifejezés a Bibliánkban. Tehát egyrészt nem is hagyta, hogy onnan kiszabaduljunk, aki szembesült a törvénnyel, annak előírásaival. De igazán odáig jutatott csak el bennünket a törvény, hogy bűnösök vagyunk, hogy elismerjük a mi bűnösségünket. Ez nem ad felmentést a bűnök, az elkövetett bűnök alól. Ez az egyik kép, a másik kép pedig azt mondja, hogy nevelünk volt Krisztusig a törvény. Itt egy olyan kifejezés szerepel, amit jól értünk, hiszen átjött a nyelvünkbe latin közvetítéssel, paidagógos, vagy így mondjuk most pedagógus. Az az ókori nevelő, nem az, aki tanította a gyermeket, akkoriban úgy használták ezt a kifejezést, hanem azt az ókori rabszolgát, legtöbbször ilyenek voltak, aki elvitte a gyereket az iskoláig. És hát sokszor, így mondom, talán kegyetlen volt a módszer is, ahogy ezt megtették, az akkori gyerekek se akartak annyira iskolába járni, sokszor fenyítő eszközt is használt ez a pedagógus. Tehát így nevelt. Nem az, aki tanította a gyermeket, hanem akire rábízták, hogy elvigye otthonról az iskoláig. Azt mondja Pál, ilyen is a törvény, ezt a képet alkalmazza, ezt a metaforát. Tehát egyrészt egybezárt bennünket, ne tudjunk szabadulni, és ránk olvasta, bűnösök vagyunk. Másrészt pedig azt mondja, hogy hát olyan, mint a nevelő, aki megint csak szigorral hajtott bennünket. Mit is jelent ez? Az első dolog megérteni azt, hogy mi valóban kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Nagyon nehéz ezt elfogadni az embernek, a mindenkori embernek. De a mai ember meg különösképpen nehezen fogadja ezt el. Hiszen ha valakit szembesítünk ezzel, és hagyd mondjam így, akkor csak ellenkezés szül, ha viszont Isten szembesíti vele, akkor el tudja azt az ember fogadni. Az emberi szembesítés után azt mondanám valaki, miért mondok én olyat, hogy ő bűnös? Hiszen egyrészt mondhatnánk, a bűnösök a börtönben vannak. Bár tudjuk, hogy nem mindenkit ér el a világi igazságszolgáltatás sem. Vagy mondhatná azt, hogy de hát én sokkal jobb vagyok, mint a másik. Akár a szomszéd, akár a munkatárs, és ő sokszor sorolja is az erkölcsi bűnöket, amit a másik elkövetett. Kedves testvérek, a bűn kategóriája a Bibliának nem igazán ez. Természetesen erkölcsi bűnökről is beszélünk, akár konkrét bűnökről, ami sokszor a Szentírás is megnevez. De igazán a legnagyobb bűn az, hogy nem ismerjük, vagy nem ismertük Istent. Azt mondja a Szentírásunk, ez a legnagyobb bűn. Nem is annyira a konkrét erkölcsi, az már annak a következménye, hogy nem ismertük őt. Tehát, ha valakit itt szembesítünk, a sokszor tagad, mennyire más, ha Isten szembesíti magát az ő törvényével, hogy odaálljunk elé és abban nézzünk bele. Saját életemből tudom, amikor Isten így szembesített, mert nagyon sokszor hallottam ige hirdetést, egyházi középiskola, rengeteg alkalom, de valahogy Istennek így a kegyelme nem ért el, aztán egy pontján az életemnek, ez már érettségi után volt a következő évben, ahogy így szembesített Isten. Mert én is, mint sokan, magam jóságába kapaszkodtam. Nem vagyok olyan, mint a többi. Jól viselkedem, engedelmes vagyok szüleimnek, tanáraimnak, jól tanulok, és sorolhatnánk mindezeket, ki mibe kapaszkodik. És akkor Isten szembesített az ő igéjével, hogy mennyi minden lakik mégis az én szívembe. Gyűlölet, sokszor bántások a másik felé, sokszor észre se vettem ezeket. Vagy hogy éppen nem tudtam bocsánatot kérni a másiktól. Szüleimmel szemben is voltak ilyen engedetlenségeim. Tehát a legnagyobb bűnünk az, hogyha nem ismerjük az élő Isten így, hogy szembesítene. És erre szükség van a törvényre. Hiszen az mutatja meg, hogy milyenek is vagyunk valójában. És hogy Istennek meg milyen a szentsége. Mit is követelne tőlünk, és mi azt hogyan nem tudjuk betartani. De az első mindig a szembesítés. Azt mondja itt Pál apostol, mert érkeztek olyanok ott a Galácia beliekhez, akik azt tanították, hogy csak a törvényt kellene megtartani. De azt mondja Pál, ez zsákutca. A törvény az nem ad felszabadítást a bűnök alól. Egyfajta törvényvallásba akartok visszatérni, mert a galaták már ezek a pogányokból lett Krisztus hívő emberek, ezek megtapasztalták mi is Krisztusnak a kegyelme. Az a fajta szabadság, ami nem a törvény alá zár be bennünket, hanem fölment bennünket a törvény átkától. Mert ha csak idáig jutnánk el, hogy a törvényt próbáljuk betartani, az rajtunk maradna, mint átok. Ez nem ad felszabadítás bűneinktől. De azt mondja Pál, hogy szükség van a törvényre. Hogy ne lenne rá szükség? Sőt, itt az elején azt is olvastuk, a törvényt angyalok közölték közben járó által. Tudjuk, Mózes ott állt Isten és a nép között. Ő egyedül a Sínai hegyén. Közben járóra nincs szükség, ahol két fél van, Isten pedig egy. Nagyon érdekes ez az igevers, kicsit félre is érthető. Azt akarja nekünk elmondani, hogy igen, az, aki a törvényt adta közbenjáró által, az adta azt az ígéretet is, ami pedig Ábrahámnak adatott. Nézzük meg ezt a másik szálat is. Azt mondtam, hogy időben vissza kell ugornunk, hogy megértsük az egész történetet, és hogy miért fontos ez nem csak itt a galatáknak, a nekik hirdetett igében, hanem nekünk, a a mindenkori embernek. Tehát az egyik szála ez a történetnek, eljutni egészen a bűnbe esésünkig, és megmutatni a törvénynek a hasznát, hogy hogyan szembesít bűneinkkel. A másik pedig, ami Ábrahámnak szóló ígéret volt. Itt a levélben, a Galatákhoz írt levélben többször olvashatunk erről. Tehát Ábrahám olyan kijelentést kapott, benned áldatik meg a föld minden nemzetsége, vagy népe. Mit is jelent ez? Kapott Ábrahám egy kijelentést, egy ígéretet. És ebben az ígéretben benne volt az is, hogy egyrészt majd ő lesz a zsidó népnek az ősatja, tudjuk később ez meg is valósult, de nem csupán ennyi volt az ígéret. Egy utódra vonatkozott, nem csak a testi leszármazás útján az ő gyermekére, késő öregségében kapta meg ezt, hanem valaki sokkal későbbre, arra a megígértre, aki ugye Jézus Krisztus volt. Csodálatos íve ez Isten történetének, ahogy a mi földi történésünk fölött, de abba belefonódva zajlik, ahogy az övéhez szól, hogy az az ígéret, ami Ábrahámnak adatott, az majd Jézus Krisztusban teljesedett be. Hogyan is szól itt tovább a felolvasott részünk? A törvény tehát az ígéretek ellen van. Olvastuk ezt a 21. versben. Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. És a másik, ahogy olvastuk később, tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. Miről is van szó? Nagyon fontos szerepe van tehát Isten törvényének, hogy mondtuk, ez szembesít saját magunkkal, de nem ad felmentést bűneinkre. A felmentést az az ígéret adja, ami már Ábrahámnak is hirdettetett időben 4000 évvel ezelőtt. És Krisztusban lett teljessé az az ígéret. Azaz Krisztus, aki eljött, aki betöltötte teljesen a törvényt, nem törölt el. És utána ő a testében föl is vitte minden bűnünket a keresztfára. Elszenvedte értünk Isten haragját, hogy az ne bennünket sújtson. És akik benne hiszünk, hitáltal történik ez, azok mentesülünk e haragtól, de nem csupán ennyitől, majd olvassuk mi még ennek a következménye. Kedves testvérek, mit jelent ez? Egyrészt nem mindenkinek automatikusan, bocsánat, hogy így mondom, adatik ez a felmentés, a megigazítatás, vagy így is mondhatjuk, így fordítja a magyar fordításunk is, a megigazulás. Azaz, hogy Isten előtt nem bűneink következményeként kellene kárhozatra ítéltetnünk, hanem Krisztusért felmentetünk. Úgy mondta itt az ige is, hogy, egy pillanat, hogy hitáltal igazuljunk meg, és előzőleg azt olvastuk, a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Tehát a Krisztusban való hit alapján kapjuk mi is ezt a felmentést. Azaz, aki Krisztusban van, aki őt megvallja urának. És milyen egyszerű ez a kezdet, Isten annyit szokott mondani, közeledjetek ő hozzá, ő meg közeledni fog hozzátok. Itt kezdődik, ahogy Isten közelít felénk, belekapcsolódik a mi földi történésünkbe. És tapasztalni fogjuk ezt, ha keresjük őt így, nem vetjük el, akkor egyre többet fogunk megérteni belőle. És megérteni Istent, tudni róla, megismerni őt, az ő szava alapján lehet. Ez pedig ide le van írva a Szentírásunkba. Ez a megismerésnek az útja. Akár hallgatjuk azt, akár magunk olvassuk, de ez a megismerésnek az egyetlen útja. És hagyd mondjam így, nem az írásban hiszünk. Krisztus is így mondja ezt a János evangéliumában, hiába kutatjátok azt a kor kegyeseinek, azok rólam tesznek bizonságot. Azaz az írás is Krisztusra mutat. Isten így akar közel kerülni hozzánk, hogy ezeket egyértelműen elmondja. És utána, hagy mondjam ezt így, ha megláttuk bűnös voltunkat, mit mondtunk, ez nem hoz önmagában felmentést, ez hajt is bennünket a kegyelem felé. Talán így is mondhatnánk, régiek használták ezt a szót, ösztökél bennünket. Nem csupán a jóra, hanem Krisztus felé, a kegyelem felé hajt bennünket. Kedves testvérek, tehát ez a mi megmenekedésünknek az útja. Isten ezt csodálatos módon elkészítette, ahogy most 1000 éveket áthidaltunk, megmutattuk az ő kegyelmét, és ebbe akar bennünket is bekapcsolni. A mai világunkban most is lehetséges ez. És milyen következményei vannak ennek? A végén olvastuk az igének, 3 dolgot sorol az apostol. Hagy olvassam. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. És az első dolog, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Ez az első következmény. Hogy mondtuk, csak azokra igaz, akik Krisztusban vannak, akik Krisztust vallják. Hogy mondjam, emberileg is, gondolkodásban is, ez teljesen logikus. Akinek nem kell Krisztus, aki megtagadja Krisztust, az miért várná tőle a kegyelmet? De aki hisz benne, azt mondja itt az írás, az üzenetünk, hogy fiaivá fogad bennünket az élő Isten. Ez egy csodálatos dolog. Hogy olvastok mindnyájan? Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát a hit által újra Isten gyermekei, fiai lehetünk. Azért is mondom a gyermek elnevezést így, mert talán félreérthető lenne a hölgyeknek, tehát gyermekei lehetünk, férfiak, nők egyaránt. A következő következmény ennek, így olvastuk, Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Hogy kell ezt érteni? Nehogy félreértsük. Nem úgy, mint ahogy a modern világ gondolja, hogy eltörli ezeket a korlátokat, akár a bőrszínre vonatkozik, akár a társadalmi rangra, vagy megítélésre, akár a nemeknek a kérdésére, nem erről van szó. Hanem, hagyd mondjam ezt így, ezeket a határokat, korlátokat Isten fölszámolja a Krisztusban lévő emberek között. Természetesen megmarad, ami férfi mi voltunk, vagy a női mi voltunk, de nem úgy tekintünk egymásra, hogy valamelyik a másiknál alacsonyabb rendű, vagy alárendelt lenne. És gondoljuk csak ezt az első század közepén, amikor megszólal az ige, amikor például a nőknek a törvény előtti tanúságát, el sem fogadták tanúskodását. Csak a férfiak szavára adott például a világi törvénykezés. Azt mondja itt Pál, hogy ezek a korlátok így megszűnnek. Nincs alárendelti viszony. Vagy akár a társadalmi jogállás. Természetesen itt akár a gyülekezetben is tudjuk, hogy ki hol dolgozik, milyen társadalmi állásban van. De nem ezekre tekintünk már, Krisztusban ezek az ellentétek eltűnhetnek. Hiszen testvérként tekintünk egymásra. Jézus Krisztusban mindenki, aki hisz ő benne, az ő gyermeke. Vagy akár a bőrszín szerinti megítélés, vagy éppen nyelvben, így szólt itt az igében, nincs zsidó sem görög, azaz a zsidó ember lenézte a pogányt, általában megnevezés volt ez, hogy ő görögül beszélő, az volt a kornak a világnyelve, vagy pedig éppen fordítva, akár egy pogány is lenézhette a zsidót. Ezek a korlátok is felszámolódhatnak Jézus Krisztusban. Mert úgy tekintünk egymásra, mint Isten gyermekei. A másikban így látjuk meg mindezt. És akkor ezek a korlátok, ezek a határok is feloldódhatnak. Tudunk egymásnak testvérei lenni. És a 3. dolog, ami még itt elhangzik, ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Akik akkor hallották Pált, és különösen azok, akik meg helytelenül hirdették Isten üzenetét, akik büszkék voltak arra a zsidóságból jöve, hogy ők Ábrahám fiai, azok talán furcsán hallhatták mindezt, de ahogy végignéztük az igéből, teljességgel igaz a Krisztusban lévő emberre, az új szövetségére, ha úgy tetszik, és akkor a pogányságból jövőkre is, akik hitben voltak Krisztus hitében, hogy ők egyben Ábrahám gyermekei is. Furcsa ez a dolog, de teljességgel igaz. Tehát az az ígéret, ami Ábrahámnak adatott 4000 évvel ezelőtt, benned áldatnak meg a föld minden népei, nemzetségei, az így ránk nézve igaz. Ha Krisztusban vagyunk, Ábrahám utódai vagyunk, természetesen hitbeli utódlás jelent ez. És itt volt mellette, ígéret szerint örökösök. Mármint Istennek örökösei. Mit is jelent ez? Nagyon nagy gazdagságot. Isten minden mennyei áldása Krisztusban van elrejtve. Aki Krisztusban van, ezeknek az áldásoknak részesei. És ahogy később az új szövetségünk mondja a Péteri levélben, a másodikban, hogy isteni természet részeseivé akar bennünket tenni Isten. Ez egy csodálatos dolog. Mindezt egyedül, csak is benne, Krisztusban lehetséges. Kedves testvérek, remélem érthető volt mindazt, amit elmondtam az igéből, ahogy ezt a csodás ívet megrajzolta Pál apostol nekünk, egészen a kezdetektől, az ember bűnbeesésétől, meg előtte persze a bűntől való szabadsága is benne van ebben, de utána egységesen a bűn alá rekesztetett az emberiség, az ember engedetlensége miatt, utána az Ábrahámnak tett ígéret, időben ez következik, benned áldatik meg a föld minden nemzetsége, majd a törvénynek a közöltetése Izrael népével, ott 3250-3300 évvel ezelőtt vagyunk, ami egybezárt bennünket, megmutatta mi bűnös voltunkat, ma is így van ez, és utána pedig az ígéretnek a beteljesedése, Jézus Krisztus, aki egyedül képes felmenteni a bűnök alól. De nem csupán ez történik. Milyen következményeket soroltunk még itt az igéből? Egyrészt, hogy örökösei vagyunk Istennek, ez a legnagyobb dolog. Másrészt, mindazok, akik Krisztusban vannak, a különböző ellentétek, amik köztük feszülhetnének, legyen ez bőrszín, társadalmi rangrend, vagy pedig éppen a nemek közti különbség, az feloldódhat Krisztusban, mert testvérekként tekintünk egymásra. És azt mondja, itt az igénk, mindez hit által lehetséges. Istennek ajándéka ez is. És a Krisztusban való hit, ami erre elvezethet bennünket, és ebben teljességgel meg is erősíthet. Így legyen. Amen. Hadd kérjem azt, hogy hajtsuk meg fejünket imádságra, először csendes percre. Mondjuk el Istennek mindazt, amit megértettünk az igéből, de kérdéseinket is, akár kéréseinket is, közben járásunkat másokért, majd közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged, mindazért, amit értünk tettél, hogy elkészítetted a bűnökből való szabadulásnak az útját, hogy elküldted számunkra Jézus Krisztust, az egyszülött fiút, aki tökéletes volt mindenben, aki betöltötte a törvényt, aki magára vette a mi bűneinket, és azt el is hordozta előtted a keresztfán. Így, Urunk, ránk nézve is érvényes lehet a bűnök alól való felmentés, a megigazítatás, hogyha benne hiszünk. Urunk, hadd kérjünk téged, hogy minél többen így higgyenek benned, teljességgel, meglátva először bűnös voltukat, és utána meneküljenek a kegyelemhez, magához, Jézus Krisztushoz, keresve téged,
És Urunk, add ezt a csodálatos találkozást minél többek életében, amikor végbe megy a megváltás, amikor bekerülhetünk Isten kegyelméből az Isten gyermekeinek sorában. És már valóban nem vagyunk többé alávetve így a törvénynek, mert szabadságunk van Krisztusban, nem arra, hogy szabadosan éljünk, hanem arra, hogy akit szeretünk, ahhoz még jobban ragaszkodjunk, és az ő kedvét keressük. Nem külsőképpen van már ott a törvény, hogy betartsuk, hanem a szívbe van beleírva. Urunk, add, hogy ezen az úton egyre tökéletesebben tudjunk járni. Egyre jobban hasonlítsunk a te egyszülöttedre. És Urunk, tapasztaljuk meg azt a kegyelmet is, bár sokszor vétkezünk, de tudunk egyre többször nem vétkezni. Mert figyelmeztetsz igédben még előre, és álhatatosak tudunk lenni a bűnnel szemben, nem a mi erőnkből, hanem ehhez is a te erődet kapjuk. Kérünk, Urunk, így tudjunk haladni a megigazulás útján, a megszentelődésben, és kérünk, Urunk, hogy valóban te segíts bennünket napról napra ezen. És kérünk, Urunk, arra is, ha elestünk, ha vétkeztünk, akkor ne maradjunk fekve, hanem fussunk oda a kegyelem trónusához te hozzád. Kérjük a szabadítást, kérjük a megigazítatást, hogy utána újra tudjunk járni ezen a keskeny úton. Hadd kérjünk, Urunk, egész gyülekezetünkért, kicsikért, nagyokért, időseinkért, a munkában állókért, te adj nekik erőt napról napra, és különösképpen az időseinkért kérünk, akik látják, hogy a külső emberük az napról napra lomlik, gyengül, de add, Urunk, hogy az ige mondja, a belső, az pedig erősödhessék. És kérünk téged, Urunk, gyermekeinkért, hadd köszönjük meg, hogy elkezdődött a tanév újra, óvodásaink, iskolásaink visszatérhettek az intézményekbe. Hadd kérjünk áldást tanítóikra, nevelőikre, és mindenkire, aki a gyermekeket segíti ebben. Hadd legyen az ő előmenetelük egyértelművé. És Urunk, hadd kérjünk úgy is áldást az intézményeinkre, hogy az ott lévő felnőttek legyenek példaképei is a gyermekeknek. Segíts ebben őket. Kérünk, Urunk, azokért is, akik gyászolnak, adj nekik vigasztalást. Kérünk, Urunk, azért a városért is, ahol élünk, minél többen hallják meg a te kegyelmedet, és értsék is meg ezt teljes szívvel, hitben. És kérünk, Urunk, áld meg jövő hetünket, munkavégzésünket, kérünk arra áldást. Áld meg családi kapcsolatainkat is. És Urunk, add, hogy tudjuk hirdetni a te nagy nevedet mindenkor. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük áldásvétel előtt, ez pedig a 747. dicséret az új énekeskönyvből. A 747. dicséretnek mind a négy verszakát így kezdődik. Áldott szavad által, Uram, eltölt a remény. Mindig az igéhez választunk éneket. áldásvétel előtt szeretettel köszönjük nagy tiszteletű urat és kedves feleségét a gyülekezetben. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Fogadjuk a mi Úrunk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség.